Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit, a résztvevőket. Az előadásom címe a Digitális Filológiai Korpusz, mint Big Data, szövegstatisztikai és nyelvelemző vizsgálatok tej XML fájlokon. Az elmúlt napokban számos stilometriai előadást hallhattunk, és rettenetesen izgalmasak voltak, de ahogyan Bánki Zsolt is említette az első napon, az első előadásában, valójában az egyik legkifinomultabb és legjobban ellenőrzött szövegkorpusz az a kritikai kiadás, amely számos kutató közös munkája révén jön létre hosszú évek vizsgálódásaival és kutatásaival, és szeretném én bemutatni azt, hogy a kritikai kiadások esetén milyen izgalmas vizsgálatokat tudunk végezni. Igen, az én vizsgálódásaim nem előzmény nélküliek. A genetikus kritika területén, amelynek az a célja, hogy a szövegek genezisének és a műkeletkezési folyamatának a rögzítésére törekszik, illetve azt meg tudja mutatni egy kiadás révén. Ezekből születtek az elmúlt években, illetve már Hans Walter Gabler óta kritikai kiadások. Ezt szeretném megemlíteni, hogy a genetikus kritikai kiadások azok nem szigorú értelemben vett genetikus kiadások, mert a genetikus kiadás nem törekszik főszöveg megállapítására, míg ezzel szemben a kritikai kiadások mindig közölnek egy olvasószöveget, egy megállapított szöveget vagy egy főszöveget. Az én vizsgálódásaimnak az előzménye a Samuel Beckett archívumára vezethető vissza, amelyet Dirk van Hul professzor úr készített főként, és ők maguk is Samuel Beckett kéziratainak a statisztikai vizsgálatait végezték el. Az archívumban csupán egy demo érhető el nyilvánosan, a többi az regisztrációhoz és fizetéshez kötött, viszont a statisztikákat publikálták. Nem tudom, mennyire látszik a képen, de azt vizsgálták, hogy a főszöveghez képest, a kézirat főszövegéhez képest mennyi módosítás, törlés, illetve beszúrás vagy javítás történt. Az általam választott korpuszok, amiket vizsgálni fogok, azok Kosszolányi Dezső kiadásai. A választás oka egyszerű, ez a legnagyobb korpusz, ami a rendelkezésemre állt tei XML átiratban, ugyanis a Digifil oldalán az elmúlt években ezek a kiadások jelentek meg, illetve fognak megjelenni hamarosan. Az átírást végző kollégák között van olyan, aki részt vett a kritikai kiadás készítésében, illetve digitális filológusok munkája révén készült el a nyomtatott kiadásból a digitalizált, illetve informatizált változat. Két csoportra lehet osztani ezeket a kiadásokat. Ez mind a két csoportban szinoptikus szöveget publikál a kritikai kiadás. A szinoptikus szöveg az csupán annyit jelent, hogy folyamatában olvasható a kézirat időbelisége, és mellette közli a nyomtatott kiadásoknak az összehasonlítását a kritikai kiadás. Az Aranysárkány és az Édesanyja kiadások esetében a kutatócsoport három szövegállapotot állapított meg a kéziraton. Az első az a feltételezhető legkorábbi szövegállapota a kéziratnak, tehát a legkorábbi verzió. Van egy köztes, ami a legkorábbi és a legvégső között van, és van egy végső verzió, ezeket stage-eknek hívjuk. A másik kiadás csoport esetében, a Pacsirtánál és a Nírónál, azt lehet mondani, hogy ott a kutatócsoport nem állapított meg stage-eket, tehát csak egy szövegállapotunk van, amely a törlések és a beszúrások, illetve javítások folyamatában mutatja meg a kéziratot. A vizsgálati módszereim szövegstatisztikai vizsgálatok voltak, visszautalva ezzel a Beckett kiadásra. Vizsgáltam a törlések és javítások arányát, próbáltam meg a mintázatokat felismerni, illetve nyelvi elemzőt, az elmagyar szoftvert alkalmaztam én is, hogy a szófai arányok változását vizsgáljam az írás folyamat során is, hogy megállapítsam, hogy felfedezhető-e bármilyen mintázat ez alapján. Itt még annyit szeretnék elmondani, hogy nem a Pacsirta és a Néró esetében nem végeztem szófai elemzést, mert ott a kézirat az egy szövegállapot túlsága miatt kevésbé volt szétbontható, így ott csupán a beszúrások és törlések arányát vizsgáltam. Mutatok egy szép példát a kéziratról, hogy milyen nehéz is egyébként egy ilyet kiolvasni, illetve a következő képen azt látjuk, hogy hogyan hogyan néz ki a vizualizációja a DigiFill honlapon a három szövegállapotnak. Itt ezzel a szép barnás színnel kijelölt rész az, ami eltér. Illetve egy rövid példa csak a kódolásra, hogy látjuk, hogy a Stage 1, a Stage 2 és a Stage 3 hogyan különül el ezekben az RDG tagekben, ami az egyes szövegállapotokat jelöli. És akkor egy pillanat, csak hogy itt vagyok piciben, és azért nem láttam a számokat. Tehát akkor szeretném bemutatni nagyon röviden, hogy mire jutottam. Az aranysárkány esetén azt lehet látni, hogy a kéziraton egyébként nagyon kevés törlés volt. Ennek az az oka, hogy ennyire kevésnek tűnik, hogy a kutatócsoport a kritikai kiadásban az egyes szövegállapotokon belül már nem jelölte a törléseket, csak az azonnali törléseket, így az eltérések azok nem állapíthatóak meg a kézirat első állapota és végső állapota között a kódolás alapján, tehát ezt csak így emberi szemmel tudjuk megállapítani. Ami izgalmas, hogy a kéziraton 401 olvashatatlan szövegrész volt, illetve összesen még ezen felül is egyébként a kéziratok között látunk különbséget. Amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt főként arányokat tudtam vizsgálni, ugyanis a kézirat töredékes, tehát az első Koszorányi életében megjelent utolsó kiadása, hoz képest sokkal rövidebb volt a kézirat, tehát itt csak arányokat vizsgáltam, és szeretném megmutatni a nyelvi elemzőből kinyert adatokat. Ugye itt látjuk a kézirat első állapotát, a második állapotát és a harmadik állapotát. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy csupán egyetlen esetben láttunk jelentős eltérést, ez pedig a főnevek esetében az aranysárkány második kiadása esetén jelen 1%-os növekedést mutat a főnevek használata a regényben. Egyébként a többi adat az igazából nem mutat túl sok különbséget. Hasonló a helyzet az Édesanna kiadásának az esetében, ugye ez ugyanaz a típusú kódolás volt, tehát itt is ki tudtam nyerni az első szövegállapotot, a második szövegállapotot, és ezt hasonlítottam össze Koszorányi életében megjelent utolsó kiadással, ami igen, és akkor itt láthatjuk szintén a nyelvi elemzőnek az összehasonlítását. Itt az az érdekesség talán, hogy azt mondhatjuk, hogy van egy kis hullámzás például az igék használatában, de itt is maximum 0,5%-os eltérés lehet látni, de nagyon izgalmas lenne egyébként ezt más korpuszokon is vizsgálni. És akkor nagyon röviden még szeretném bemutatni, hogy a pacsirta esetében az az izgalmas, hogy a törlés az közel 30%-os volt a teljes kézirat token számához képest, a beszúrások száma, illetve a javítások száma ezzel szemben csak 13%-os, és nagyjából hasonló arányt látunk a Nero-nál is, ott összesen 23,5% volt a törlések aránya, és a beszúrások aránya pedig csak 10%. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani a további terveinket. Ez még csak egy hosszabb kutatás első lépése volt, amit most mutattam. Az Irodalomtudományi Intézet és a Digitális Bölcsészet Tanszék Stilometriai Kutatócsoportjával együttműködésben szeretnénk folytatni ezeket a vizsgálatokat. Ami izgalmas lehet az, amit már korábban bemutattak a kollégák, hogy a irodalmi szövegeken vektortereket betanítani. Ami szintén egy nagyon izgalmas kísérlet lehet, és terveink között szerepel ez is, hogy megjósolhatóvá válik egy vektortér segítségével egy kiolvashatatlan, vagy csak részben kiolvasható szöveghelyen a legnagyobb valószínűséggel szereplő szólag, főként ha az írói szótárat és a szóhasználatot is figyelembe vesszük. Ez ugyan nem lesz filológiai tény, viszont nagyon izgalmas és előrevetíthető lehet, és adott esetben vitás kérdésekben, hogy mit nem tudtak kiolvasni a kutatók, ez jelenthet valamit. Itt van egy példa, a sártány, ami egy elrontott szövegrészhez, a vektortér alapján, amit az aranysárkányon tanítottunk be, a sárkány, a márvány, a dohány, a szivárvány és a dívány szavakat mutatja a vektortér a legközelebbi szavaknak. A másik, ami nagyon fontos szempont, hogy azt láthattuk, hogy az eltérő kódolás és az eltérő filológiai szemléletmód miatt nem lehetett ugyanolyan vizsgálatokat végezni. Az a tervünk, hogy a készülő Babits kritikai kiadások esetén már ezek egységes kódolással készüljenek, azaz már eleve úgy alakítjuk ki a filológiai specifikációt, hogy erre is figyelünk, hogy később ilyen vizsgálatokat is tudjunk végezni. És akkor szeretném egy másik pici pilot projektünkre felhívni a figyelmet, a digitális filológiai adatok a szemantikus web világába helyezve. Az LKHBTK, bocsánat, az LKHBTK fejleszt egy szoftvert, amelyet mi kipróbálhatunk egy pici pilot projekt keretében. Az Arany János levelezéseinek az 5. kötetét dolgoztuk fel. Itt az a célunk, hogy irodalmi kapcsolatokat hálózati modellezéssel tudjunk bemutatni, illetve kutathatóvá tenni. Itt az egyik szempont a vizualizáció, a másik szempont pedig a komplex keresés, akár a teljes szövegű keresés, akár a metaadat szintű keresés. Közben szeretnék visszakérdezni, hogy mennyi időm van még.
Még bő 5 perc van.
Még bő 5 perc, jaj, de jó. Szóval, igen, és akkor erre mutatnék egy kis példát. Ez mindössze 183 levélből készült, ha jól emlékszem, igen, 183 levélből. Itt azt látjuk, hogy Arany János és Tompa Mihály között, ugye az egyes zöld csomópontok, azok egyes leveleket jelölnek, a sárga pontok személyeket jelölnek, és itt látjuk kiemelve, ahogyan Arany Jánossal és Tompa Mihállyal is hogyan van kapcsolatban Szász Károly csak a levelezés adatai alapján. Itt majd lehetőség lesz térképes vizualizációra is, ami nagyon izgalmas eredményeket tud szintén hozni. Egyébként, hogyha a teljes korpuszt betöltjük majd, akkor itt ez a hálózat, ez rendkívül kiterjedt lett, és reményeink szerint számos csomópontot fog majd felmutatni. Lehetőségünk nyílik időben szűkítéseket végezni, például arra, hogy Arany János hány levelet írt egy évben, és ő hozzá hány érkezett, ez is lehet egyébként egy izgalmas kutatási szempont, például az életrajz szempontjából. És hát a további terveink azok, hogyha ez a szoftver elkészül, és lehetőségünk nyílik élesben kipróbálni, azaz, hogy az Arany János levelezése összes kötetét betöltsük, a Vörös Marti Mihály levelezéseket, valamint a Lahus levelezését, ami most készül, és egy Born Digital kiadás lesz, illetve szeretnénk félautomatikus adatgazdagítást végezni, amiben azért a Digifilnek már nagy tapasztalata van az Európán aggregáció miatt, például a Wikidatából vagy GIF-ból, ezt majd meglátjuk, hogy a környezet pontosan mit tesz lehetővé, és én szerintem végeztem is, köszönöm szépen a figyelmet, és külön szeretnék köszönetet mondani Popák Barbarának, Horváth Péternek, Indik Balázsnak és Palkó Gábornak, akik rengeteget segítettek, hogy ez az előadás ebben a formában elkészüljön. Köszönöm szépen!